Köszöntök benneteket sok szeretettel, kérlek titeket, hogy álljatok fel, és ha van Bibliátok, akkor azt nyissuk ki a János evangéliumának a 4. részéből fogunk felolvasni, a 46-os verstől egészen a végéig. Győző testvér lesz most a szemem és a magyar hangom, aki olvasni fog.
Igen. Aztán ismét a Galileai Kánába ment, ahol vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt. Menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban? Azt mondták néki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben azt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ez pedig a második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.
Imádkozzunk testvérek! Drága Uram, hogy annak idején Mózesnek mondtad, hogy megjelenek köztetek sűrű felhőben, most imádkozom és kérlek, hogy jelenj meg köztünk a te szent, ítélő, de mégis kegyelmező jelenléteddel. Jelenj meg közöttünk sűrű felhőben, a te szent jelenlétedben, a szent szellemed által, Jézus nevében. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet, drága testvéreim. Jó, ez így jó lesz, mert hátul is hallanak, akkor ez jó. Ez az ige szakasz, amiről ma szeretnék beszélni, ez már két hete foglalkoztat engem. 2 hete ezt az ige szakaszt minden nap elővettem, gondolkodtam rajta, elmélkedtem rajta, imádkoztam vele. Nagyon foglalkoztatott ez, és mindig új és új gondolatokat kaptam belőle. Na aztán a mai napi istentiszteleti események is újra megindították a gondolat folyamaimat, és nagyon nehéz elvonatkoztatni, mert ma olyan dolgokat láttam az istentiszteleten, amik sok mindent visszaigazoltak, amikről a héten gondolkodtam. De most mégis szeretnék 6 dologról vádlatosan beszélni, 6 gyakorlati lépésről, amelyeket, hogyha meghallottak, akkor azt fogjátok mondani, hogy hát ezek nagyon bagatell dolgok, ezeket mi mindig is tudtuk, miért beszélsz ezekről, de azt látom, hogy eltelnek évek az életünkbe, és azt látom, hogy sokszor, mintha újra alapozni kéne a hívő életünket, vagy ezeket az alapokat újra meg kell erősíteni. És amikről most fogok beszélni, ezeket nem lehet módszerként használni, tehát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy fogsz egy tollat, egy papírt és kipipálod, hanem ezek inkább egyfajta ilyen támasztékok, vagy útmutatók, útjelzők, segítők a hívő életben. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek egy kell legyen egy egyéni, személyes kapcsolata Istennel, amit ő él meg, és ez a kapcsolat az nem feltétlenül ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy másik embernek a kapcsolata. Az út az ugyanaz, Jézus Krisztus, ezt tudjuk, de azért a kapcsolatoknak a mienségében, minőségében azért vannak különbségek, meg sok minden másban. De mégis ez a 6 dolog, amiről szeretnék beszélni, az egyfajta ilyen útjelző lehet, vagy ilyen támasztékok. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy emlékeztek rá, hogy azt mondja Jézus Krisztus a zsidókhoz írt levél, hogy ő a jövendő javaknak a főpapja. Aztán egy másik igében, ugyanott a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy a mi vallásunknak a főpapja. Ez igazából nem jó kifejezés, mert valójában a Igazából ez nincs jól lefordítva, mert igazából úgy kéne ezt lefordítani, hogy a mi megvallásunknak a főpapja, és a megvallás az azt jelenti az új szövetségben, hogy ugyanazt mondani, ugye itt azt hiszem, talán, ha jól tudom, a homologeo kifejezés szerepel, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani, tehát ugyanazt mondani, mint Isten, amit mond, tehát hallunk valamit Istentől, és ezt mondjuk tovább mi is, és ez az a fajta megvallás, aminek a főpapja Jézus Krisztus, illetve a jövendő javaknak a főpapja, és ezek a jövendő javak, ezek szellemi javak, mert azt mondja, a rögtön az efézusiakhoz írt levél kezdődik így, hogy áldott legyen a mi Istenünknek, Urunk Jézus Krisztusnak, Atya, stb. Aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztus Jézusban. És mikor mi újjászülettünk, akkor nem csak Krisztus került belénk, hanem mi is belekerültünk Krisztusba, és azt mondja az ige, hogy minden szellemi áldással meglettünk áldva, ugye aszerint, ahogy Isten bennünket kiválasztott önmagának, ugye annak megfelelően, és nyilvánvalóan az elhívásunknak megfelelően, de ezeket a szellemi áldásokat, ezeket a szellemi javakat, úgy is mondhatom, hogy jövendő javakat, ezeket el kell kezdeni már itt a Földön átvenni. Nyilvánvaló, hogy nem mindent fogunk ezekből itt a Földön átvenni, mint ahogy a zsidó 11-ben is látjuk, hogy a hit hősök közül nagyon sokan nem láthatták meg azokat az ígéreteket, amiket kaptak az Úrtól, de mégis hitben kitartottak, és sok ígéret a következő generációknak az életébe teljesedett be, de ehhez kellettek azok a hit hősök, akik végig futották a pályájukat úgy, hogy ahogy az ige mondja, hogy csak távolról üdvözölték az ígéreteket, amiket kaptak, de azért szellemi javakat már elkezdtek átvenni az Úrtól, és szellemi javakat nekünk is át kell vennünk már itt a Földön, a mennynek a valóságát már itt a Földön meg kell tapasztalnunk, át kell vennünk, mégpedig azért, mert amikor majd meghalunk, vagy eljön értünk az Úr, ki értelmezze, ahogy akarja, akkor amikor átmegyünk az Úrhoz, akkor igazából most értsétek jól, amit mondok, semmi különös nem fog velünk történni, idézőjelbe, csak az, amit már itt elkezdtünk a Földön. Tehát, ha már itt a Földön elkezdtük megtapasztalni a mennynek a valóságát, beléptünk úgymond a mennyek királyságába és annak a valóságába, akkor, amikor majd az Úrhoz átmegyünk, akkor ez fog folytatódni az életünkben, csak nyilvánvaló, hogy azzal a különbséggel, hogy már kiteljesedettebb módon, tehát teljes mértékben beteljesedünk ezzel az örök élettel, és színről színre fogjuk meglátni Istent, és nyilvánvalóan, hogy mindaz az öröm és azok a csodálatos mennyei megtapasztalások, amiket akkor át fogunk élni, hát az hatványozottabban nagyobb lesz, mint amit itt a Földön átélünk, sőt, ez a hatványozottabban nagyobb kifejezés, ez nem jó kifejezés a részemről, mert ez gyakorlatilag megfogalmazhatatlan, de szerintem értitek, hogy mit akarok most mondani. Nagyon nehéz ezt kifejezni, és nagyon nehéz ezekről prédikálni, mennyei valóságról nagyon nehéz prédikálni egyébként, de mégis kell. És ahhoz, hogy ezeket a szellemi javakat el tudjuk kezdeni itt a Földön átvenni, ahhoz kell bizonyos lépéseket megtennünk az életünkben, és nekem ebből a szempontból nagyon sok jó példa van a Bibliában, de ebből a szempontból egy nagyon jó példa volt ez a királyi tisztviselő, aki elindult megkeresni Jézust, és ez az első lépés, hogyha te szellemi javakat akarsz átvenni a főpaptól, tehát Jézustól, akkor a főpaphoz kell menned. Jézushoz kell menned. És ez az első dolog, amit tapasztalunk a hétköznapokban, hogy ti is látjátok, hogy sokszor ez küzdelem. Bizonyára ti is átélitek azt, hogy leültök, szeretnétek elkezdeni imádkozni, kinyitjátok a Bibliátokat, elkezditek olvasni, és rájöttök, hogy eltelt fél óra, vagy esetleg ha több időd van, akkor vagy rájössz, hogy eltelt egy óra, vagy esetleg fél óra, háromnegyed óra, és azt kezded érezni, hogy hát igazából még csak most jutottam el Jézushoz. Még csak most kezd valahogy a lelkem, a szívem lecsendesedni. És nagyon sokszor egy út, mire eljutunk az Úrhoz, nem azért, mint hogyha az Úr olyan nagyon-nagyon messze lenne tőlünk, hanem egyszerűen azért, mert nagyon sokszor a hétköznapoknak a forgataga és a nyomása miatt, és a lelkünkben lévő különböző dolgok miatt, és a világnak a dolgai miatt, amik úgy időnként ránk ragadnak, már pedig az életben részt kell venni, hiszen a hétköznapokat meg kell élni, ez teljesen egyértelmű, de mégis ezek miatt sokszor, meg a mi rossz berögzöttségeink, rossz gondolkodásunk miatt sokszor a szívünk távol kerül az Úrtól. Tehát nem az Úr távolodik el tőlünk, az Úr ugyanolyan közel marad hozzánk, hiszen ő is azt mondja Istenről az ige, hogy Isten szellem, és szellemben és igazságban imádjuk őt. Tehát ő bárhol, bármikor, mindenütt, minden helyen elérhető. Ez volt az egyik nagy dolog, amit a kisfiam mondott, mikor egyszer hittanról hazajött egy talán két hete, és újongva mondta, hogy hát apa, képzeld el, hogy azt tanultok, hogy Isten mindenütt jelen van. Ha elmegyek az űrbe, akkor ott is ott van, és akárhova megyek, ő mindenhol ott van, tehát itt is itt van, és ezt ő nagy örömmel mondta, és ezt lehetett érezni, hogy ez egy olyan mondat volt, ami behatolt az ő szívébe, egy 5 éves kisfiúnak a szívébe, és hiszem, hogy majd gyümölcsöt is hoz benne a megfelelő időbe. Na most ezt nekünk is tudatosítani kell magunkba, mert nem az Úr távolodik el tőlünk, hanem nagyon sokszor mi távolodunk el Istentől. A mi szívünk, a mi gondolataink távolodnak el az Úrtól, holott azt mondja az ige, hogy ha mi az Úr előtt háladással feltárjuk a mi kéréseinket, akkor ő az Isten békessége, ami felülhalad minden értelmet, az megőrzi a mi szívünket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Tehát az ige szerint van rá lehetőségünk, hogy a gondolataink, a szívünk Krisztus Jézusban maradjon, és ne távolodjon el a szívünk a Krisztusnak a valóságától, Krisztusnak a gondolataitól. És nagyon sokszor itt egy utat, sokszor, mint hogyha nekünk is egy hosszú utat kellene bejárnunk, mint ennek a királyi tisztviselőnek, nagyon úgy tűnik, hogy ennek a királyi tisztviselőnek egy napot, de lehet, hogy két napot biztos, hogy kellett utaznia. Ez onnan derül ki, hogy amikor Jézussal beszélt, és utána hazament, még nem ért haza, és jöttek vele szembe az egyik szolgája, akkor körülbelül talán egy nap, nagyjából egy nap telt el. Na most előtte, hogyha végigolvassátok azt a fejezetet, akkor látjátok, hogy Jézus előtte Szamáriában volt. És Szamáriából ment vissza, ugye oda, ahol a vizet már egyszer borrá változtatta, és közben a királyi tisztviselő pedig elindult és kereste Jézust. Mert ez nem úgy működött, mint ahogy ma, hogy kapsz egy e-mailt, vagy egy SMS-t, hogy ma délelőtt Sopronban lesz összejövetel, délelőtt 10 órakor itt és itt, és szeretettel várunk. Akkor nem volt ilyen, hanem akkor nagyon sokszor ez úgy történt, hogy az emberek, ahogy mentek, megállítottak más embereket, és kérdezték, hogy nem láttál erre egy galileai embert? Nem láttál erre egy rabbit, akit Jézusnak hívnak, és nagyon sok ember követi? És akkor lehet, hogy mondták neki, igen, láttam, de arra ment észak felé, vagy arra ment dél felé, és akkor megint tovább ment, megint megállított valakit, megint, te figyelj, nem láttál egy rabbit, ilyen furcsa, hosszú ruhában van, és nagyon sok ember van vele, és Jézusnak hívják, de igen, láttam, de elment ide vagy oda, és gondoljatok el, hogy ment az ember, ment és kereste Jézust, mert a szükségét fel akarta tárni. És nagyon sokszor így van ez a mi életünkben, és ezért mondom, hogyha te leültél a Bibliához, leültél, hogy imádkozzál, és úgy érezted, hogy nem találkoztál az Úrral, nem találtad meg az Urat, és még maradt idő, tehát nem kell elrohannod dolgozni, vagy tudom is én, akkor adj még időt magadnak, és adj még időt Istennek, mert az történt, hogy a szíved még nem érkezett meg, a szíved még úton van, a szíved még nem jutott el abba az állapotba, amikor végre lecsendesedtél, és kiürültél, hogy mondjam, kiüresedtél végre saját magadtól, mert sokszor saját magunktól ki kell üresedni a sok ostoba gondolatainktól, ki kell üresedni ahhoz, hogy Isten megtöltsön a mi gondolatainkkal. Ez nem New Age, mert a New Age az csak azt mondja, hogy üresed ki, aztán kész, jó napot, de a Szentírás meg azt mondja, hogy a mi értelmünkben Krisztusnak a gondolatai kell, hogy lakozzanak. Ez óriási különbség. Tehát a szívünknek meg kell érkeznie, meg kell érkezni az Úrhoz, mint ahogy ez az ember is végre megérkezett Jézushoz. És itt a második dolog, a második lépés, hogy amikor végre lecsendesedtél, és amikor végre a szívedben érzed, hogy na most tényleg megérkeztem az Úrhoz. Nekem nagyon sokszor volt már ilyen megtapasztás, amikor éreztem, hogy na végre megérkeztem Istenhez. Végre már, és végre most igazán, ha most elmondom, feltárom előtte a problémáimat, akkor tudom, hogy ki tudom önteni a szívemet. És beszél a Zsoltáros, beszél arról, hogy öntsd ki a szívedet, mint a vizet az Úr előtt. A szívünknek a tartalmát, azt, ami a szívünkben van, ki kell önteni, sőt, rá kell önteni az Úrra, sőt, a maga az Úr akarja, mert azt mondja az ige, hogy minden gondotokat vessétek őre át, tehát rá kell dobnod a gondjaidat Istenre, mert neki gondja van rátok. De nagyon sokszor, nagyon nehezen tudunk eljutni oda, hogy a szívünknek a tartalmát kiöntsük Isten felé. Nagyon sokszor, nagyon nehezen tudunk elengedni dolgokat. Nagyon görcsösen ragaszkodunk dolgokhoz, és nagyon sokszor a küzdelmet nem azért vívjuk meg, hogy valamit megragadjunk, hanem azért, hogy végre el tudjunk engedni valamit, és ez óriási harc. Elengedni valamit, az nagyon sokszor óriási harc, és egy folyamat, amíg megtanuljuk, ez egy folyamat, egy egész életen át tartó folyamat, míg megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk a mi szívünk tartalmát feltárni Isten előtt, kiönteni, ráönteni Istenre, rávetni Istenre, rádobni a mi gondjainkat, mert neki gondja van ránk, és nagyon sokszor harc, mert mi görcsösen ragaszkodunk saját magunkhoz, a saját magunk dolgaihoz, elgondolásaihoz, de itt ez az ember, ez a királyi tisztviselő, mikor megérkezett Jézushoz, akkor elmondta neki, hogy mi a gondja, hogy az ő fia beteg, és szeretne számára gyógyulást kérni. Itt a harmadik dolog, és igazából erről kellene ma beszélni a legtöbbet. Itt a harmadik dolog, és a harmadik lépés pedig, tehát a második lépés, hogy végre, mikor megérkeztél az Úrhoz, feltártad előtte a szívednek a kívánságait, vagy gondjait, és a harmadik dolog, ami ezzel összefügg, és igazából nem lehet mondani, hogy harmadik dolog, mert minden ebből indul ki, az az alázat. Az az alázat. Ez a királyi tisztviselő egy nagyon gazdag ember lehetett, és mégis ez az ember valamit tudott, valamit megértett. Elment megkeresni talán ő még akkor még azt se tudta róla szerintem, hogy Isten fia. Talán csak úgy gondolta, hogy egy rabbi, de azt tudta, hogy egy különleges rabbi. Ugye mi tudjuk, hogy nem csak rabbi, meg aztán később mások is tudták, de akkor Jézus nagyon sokan így könyvelték még el egy ideig, hogy egy rabbi és egy különleges rabbi, nem olyan, mint a többi. Ő, amikor megnyitja a száját, amikor tanít, abban hatalom van, abban erő van. Ő, ha valamit kimond, az megtörténik. Ő, ha valamit mond, az úgy van. És ez az ember talán ennyit tudhatott, hogy itt van egy ember, akihez, ha elmegyek, akkor talán valami történik velem. És megalázta magát. És tudjátok, vannak helyzetek az életben, eljönnek helyzetek, amikor nem számít, hogy mennyi pénzem van, vagy mennyi pénzem nincs. Nem számítanak a saját elgondolásaink. És hadd mondjam így őszintén, szóval vannak helyzetek, amikor, most én magamról beszélek, jó? Tehát magamról beszélek. Én rájöttem arra nagyon sokszor, hogy vannak olyan helyzetek az életemben, mikor nem számítanak a sérelmek sem, mert meg kell aláznom magam ahhoz, hogy tovább tudjak menni. Engem 21 év alatt nagyon sokszor megaláztak. Volt, amikor egyszer azt mondták, hogy nekem nincs jogom prédikálni, mert vak vagyok. Egyszer egy másik ember azt mondta, hogy nincs jogom prédikálni, mert nem abból a felekezetből származom, ahonnan ő. Aztán volt, aki azt mondta, hogy nincs jogom prédikálni, mert nem vagyok gazdag. Aztán már azért egy negyedik, ötödik embertől, mikor ilyet hallottam, akkor az egyszer valamelyiknél elszakadt a cérna nálam, és megkérdeztem, hogy az élethez van-e még jogom egyáltalán. És aztán rájöttem arra, hogy nem volt igazam, nem volt neki se igaza, de nekem sem volt igazam, mert nagy különbség van, amikor jól megmondja valaki az igazat, vagy jól megmondja magáit. Érzitek, hogy a kettő között mekkora különbség van? És rájöttem arra, és bármennyire is tetszik, nem tetszik nekünk ez a dolog, de rájöttem arra, vannak helyzetek, amikor maga Isten direkt belevisz olyan szituációkba, ahol meg kell alázkodnom ahhoz, hogy szellemben följebb tudjak kerülni. Meg kell aláznom magam ahhoz, hogy följebb tudjak emelkedni a szellemi életben. Ne azért, hogy nagy szellemi óriás legyek, kit érdekel ez, hanem azért, hogy az Úrhoz közelebb kerüljek, hogy az Urat jobban megismerjem. És a másik dolog, hogy arra is rájöttem, hogy az, amikor megismerem az Urat, nagyon sokszor egy nagyon jó dolog Istent megismerni, de tudjátok, nagyon veszélyes dolog Istent megismerni, az ember megismeri Istent, megismeri saját magát is. És saját magunkat nem annyira jó megismerni, mint az Urat, ez biztos átéltétek már ezt. De mégis a kettőnek együtt kell járnia, a kettőnek össze kell függnie, mert olyan nincsen, hogy valaki ismeri az Urat, de nem tud a saját bűneivel leszámolni. Ez nem létezik, ilyen nincsen. Olyan nincsen, hogy valaki ismeri az Urat, de egyre büszkébb ember lesz. Ez nem létezik, ilyen nincsen. Az Isten ismeret és az önismeret a kettő együtt jár. De a csodálatos az egész az, hogy az Isten ismerete, és mikor az önismeret párosul, hogyha Isten fényében szembesülök magammal, akkor ez nem vádlás, mert Isten amikor rámutat a bűneinkre, akkor ő nem azt teszi, mint az ördög, hogy elkezd vádolni, hogy ilyen vagy olyan vagy, hanem mikor Isten rámutat egy-egy bűnre, akkor azáltal már azonnal a szabadulásnak, a bűnből való kimenekülésnek a lehetőségét is azonnal kinyitja. És nézzétek meg, nagyon sokszor ahhoz, hogy fölfele tudjunk menni, lefele kell menni. Először lefele kell menni. Ez a világban, ez nem egy népszerű álláspont, és a világban azt mondják, ezért, hogy ostoba vagy, hogyha ilyeneket mondasz, de valójában az Isten világában, a mennyek királyságában ez így van, lefele kell először mennünk ahhoz, hogy fölfele tudjunk menni. Az út fölfelé lefele vezet. Ez egy ellenmondás, pedig Isten királyságában ez tényleg így van. És nézzétek meg, ez az ember föltárta a szükségét, és a döbbenetes, hogy Jézus egy nagyon-nagyon kemény választ adott ennek az embernek. Azt mondta, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem fogtok hinni. És nézzétek meg, ez az ember nem kezdte Jézusnak mondani, hogy lehetsz már ilyen? Hát én ide jöttem, és kértem, hogy segíts, és milyen jogon válaszolsz te nekem így, és mondod azt, hogy mit tudom. Nem. Azt mondta, hogy jöjj és gyógyítsd meg a fiam. Ugyanez volt a kananeusi asszony, az a szirofönicii asszony. Hú, ha ezt egy mai nyelven mondják testélyesen, Jézus beszólt annak a nőnek, azt mondta, hogy hát figyelj, ne haragudj, de nem küldettem máshoz, csak Izrael elszélett juhaihoz, sőt, még azt durvát mondott, azt mondta, hogy a fia kenyerét nem jó az ebeknek adni. Az egy nagyon brutális kifejezés volt akkor, lekutyázta az asszonyt, az egy rettenetes nagy sértés volt. Egy rettenetes nagy sértés. János 5-ben, ha mész, nem kell menni, csak nézd meg. Elmegy a Betesda fürdőhöz Jézus. Ott látja, hogy fekszenek az emberek, egyik betegebb, mint a másik. Ott fekszik egy ember, aki ki tudja, milyen régóta ott van. Oda megy Jézus, és figyeld ezt a... oda megy, és megkérdezi, hogy akarsz meggyógyulni? Tehát ha én lettem volna a helyébe, én visszakérdeztem, hogy figyelj, szerinted miért vagyok itt? De ez Jézus részéről, ez nem véletlen. Tehát ez nem azért volt, mert rossz napja volt Jézusnak, nem. Ez teljesen szándékosan csinálta. Tudod, miért csinálja? És figyelj ide, az Úr nagyon sokszor velünk is ezt teszi. Keresed az Urat, fölteszel neki egy kérdést, és nem arra válaszol, amit kérdeztél. Vagy nem úgy válaszol, ahogy te gondolod. És tudod, miért teszi ezt az Úr velünk? Mert elő akarja hozni azt, figyelj, elő akarja hozni azt, ami valójában benne van a szívünkben. Amikor beszélt ennek a pogányasszonynak, én mindig elsírom magam ezen a történeten, és most megpróbálom erőt venni magamon, hogy ez ne történjen meg. Ez az asszony, ez döbbenetes, az asszony igazat adott Jézusnak. Azt mondta, hogy igen, Uram, ez tényleg így van. Kutya vagyok. De most figyelj, Az alázat, mert ez egy alázat volt az ő szívébe. Az alázaton keresztül, a szívéből előjött a hit és a bölcsesség. De ez egy isteni természetfeletti bölcsesség volt, mert olyan mondatot mondott Jézusnak, amire az Úr szíve megindult. Ne gondoljátok, hogy az Úr nem indult meg azon az asszonyon. Dehogy nem, megindult ő már előtte. De teljesen szándékosan csinálta vele azt, amit csinált, mert ki akarta hozni azt, ami az ő szívében van. És tudod, mi volt ennek az asszonynak a szívében? Nem visszafordult, és azt mondta, hogy többet én ilyen zsidókkal nem foglalkozok, hanem azt mondta, hogy igen, Uram, igazad van, de a kutyák is esznek a lehulló morzsákból. Csak egy morzsa, csak egy pici morzsa, és meggyógyul a lányom. És ez megindította Jézusnak a szívét. A másik ember, akitől megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, az se kérdezett vissza, hogy figyelj, de szerinted minek vagyok itt, jó kedvemből, hogy szépen süt a nap. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy nincs emberem. Ezzel kezdte, nincs emberem. És ez megindította Jézust, és ő lett az embere annak az embernek, és azt mondta neki, hogy kelj fel és járj! És te kinek leszel az embere? Ez a kérdés. Te kinek leszel az embere? És én kinek leszek az embere? És itt is ez az ember, Jézus nagyon keményen visszaszólt neki, ha csak jeleket nem látok, nem hisztek. Igaza volt Jézusnak? Igaza volt Jézusnak. És mégis az ember azt mondta, hogy jó, de most jöjj, és gyógyítsd meg a fiam. Ez az alázat. Hányszor, de hányszor van, hogy imádkozunk dolgokért, és rosszabb lesz a helyzet, mielőtt, mikor még imádkoztunk volna. Ugye? Volt már ilyen? Én velem volt már ilyen. Imádkoztam valamiért, még rosszabb lett, már úgy voltam vele, hogy jobb lett, ha nem is imádkoztam volna, akkor legalább nem lett volna rosszabb. Dehogy nem. Ezeket pontosan Isten teszi. Mert leteszteli Isten a szívemet ezáltal. És drága, drága szerelmeseim, drága szerelmetes testvéreim, Isten ma leteszteli a szívünket. Leteszteli ő minden nap, de talán ma különösen leteszteli. És leteszteli a szívedet, amikor imádkozol. Leteszteli a szívedet, amikor Bibliát olvasol. Amikor őt keresed, leteszteli a szívedet, mert azt akarja, hogy előjöjjön az, ami a szívedben van. Ha rossz dolog van, az is jöjjön elő, hogy legalább felismered, és még van lehetőség feltárni és megszabadulni belőle. Ha jó dolog van, az is jöjjön elő. Jákob jut eszembe, aki ugye elvesztette a fiát Józsefet, és ugye elgondolkoztam azon, hogy Isten, aki mindent tud, és látta Józsefet, hogy 20 éven keresztül Jákobnak Isten sem álomban, sem egy angyal által, semmilyen módon nem jelentette ki, hogy ne izgulj, József nem halt meg, hanem él, hanem maga az Úr benne hagyta Jákobot abba a hitbe, hogy valóban meghalt a fia. És tudod miért? Nem biztos, hogy én tudom erre a választ. Azt tudom neked elmondani, hogy én nekem mi volt erre a válasz, és akkor rájössz arra, hogy ez nem a teljes igazság, amit én mondok. De tudod miért? Azért, mert Jákobban volt egy természet, ez a fondorlattosság, ez a fondorkodásnak a természete. Ugye, ahogy elvette már az első szövetségi jogot, aztán ott nem véletlenül viaskodott lábánnal se, szóval azért ez sem volt véletlen. És Istennek semmi más célja nem volt, csak az, hogy Jákob megváltozzon, és Izrael legyen belőle. Mindenáron. Mindenáron. Igen, mindenáron. És nézzétek meg, Jákob becsapta Izsákot, és becsapta Ézsaut, és nézd meg, később Lábán becsapta Jákobot, és a fiai becsapták Jákobot. Hoppá! És ezt Isten szánt szándékkal engedte meg. Mert le kellett tesztelni Jákobnak a szívét, ki kellett hozni a Jákobnak a szívéből azokat a dolgokat, amik benne voltak, és mikor már Jákob, vagy hadd mondjam így Izrael, mikor már találkozott Józseffel, és emlékszel arra a történetre, az egy nagyon-nagyon csodálatos történet. Bement a fáraóhoz, a fáraó megkérdezte, megáldotta Jákob a fáraót. A fáraó megkérdezte, hány éves vagy, Jákob elmondta, hány éves vagyok, elmondta, hogy nem értem meg az atyáimnak az idejét, és a rövid életem tele volt nyomorúsággal, majd Jákob megint megáldotta a fáraót és elment. Na ezt, hogy elolvassa az ember, azt mondja, ez 3-4 mondat, jó, nem értem, hogy miért került be a Bibliába. Azért került be a Bibliába, mert Jákob, az a Jákob, aki már bement a fáraó elé, az már nem az a Jákob volt. Az már egy megváltozott ember volt. Olyan szentséggel, isteni fenséggel, méltósággal lépett be a fáraó elé, amiről nekem meggyőződésem, hogy a fáraó ezt érezte. A fáraó tudta, hogy egy fejedelemmel van dolga. Emlékeztek, mit mondott Ábrahámról az élete végén az egyik környezetében lévő egyik népnek a vezetője? Azt mondja, tudjuk, többes számban tudjuk, hogy Istentől való fejedelem vagy itt közöttünk. A fejedelmet itt ne a nagy anyagi gazdagságra gondolj, benne volt az is, Jákob gazdag volt, Ábrahám is, Izsák is, hanem volt egy olyan méltóság, szentség, és a szentség az maga Isten. Olyan szentség volt az ősatyákon, Ábrahámon is, Izsákon, Jákobon is, de most maradjunk Ábrahámnál, meg maradjunk Jákobnál. Amit Jákob, a fáraó látott, mikor Jákobbal találkozott, egy olyan szentség volt rajta. Szentség volt körülötte a légkörben. Maga az Isten volt vele. És ettől lett ő fejedelem. Ettől lett az a méltóság benne. De ehhez, ehhez Jákobnak nem, hogy mondjam, egy hétvégi turista kiránduláson keresztül vezetett az útja, hanem nagyon kemény formáltatásokon keresztül. De ez benne van, és ezt Isten megteszi velünk, a mi érdekünkben. Megyek tovább gyorsan, hogy az időtöket ne raboljam. A negyedik dolog, hallott, nem ment el Jézus ezzel az apával, de mondott neki valamit. Menj, a te fiad él. Amikor kinyitjuk a Bibliánkat, és olvassuk, vagy hallgatunk egy ige hirdetést, kell figyelnünk Istenre, hogy halljunk tőle valamit. És amikor talán most, ahogy hallgatod az ige hirdetésemet, és esetleg nem az én személyemre, bűneimre, hibáimra nézel, hanem elhiszed, hogy talán ezen a kis mitugrász emberen keresztül is, már mint rajtam keresztül, Isten mondhat neked valamit, és úgy félreteszed ezt a büszkeségedet, és talán elhiszed, hogy addig, amíg te eljutottál, addig én is eljutottam, szóval, hogyha így megalázzuk magunkat, akkor megnyílik az út a szíved számára, hogy hallj Istentől. És Józsi imádkozta, hogy ugye azt imádkoztad, hogy add Uram, hogy halljunk tőled. Ezt imádkoztad az ima órán. És nagyon megragadott engem ez az ima. Ha igen, hallanunk kell az Úrtól. És ahogy hallgatod az ige hirdetést, és hallasz egy mondatot, ami talán olyan különlegesen szól hozzád, és megdobogtatja a szívedet, és érzed, hogy igen, ez az. Úgy a többi mondat közül kiugrik a számodra. Na ekkor maga az Isten szól hozzád. Amikor olvasod a Bibliádat, és egyszer csak a többi ige közül úgy kiugrik valami, és érzed, hogy ötször alá van húzva, és a szíved egy kicsit gyorsabban dobog, mert már ilyen is volt velem, és beleremegsz, na ez az. Ekkor az Isten szól hozzád. Ne keményítsd meg a szíved ekkor. Ne keményítsd meg a szíved, hanem higgy annak a szónak, ahogy ez az ember is olvasok, hogy hit a szónak, amit Jézus mondott neki. Hit a szónak, amit Jézus mondott neki. Még nem látta a beteljesedést, de hitt, és elindult. És így van ez a mi életünkben, és ez az ötödik lépés, hogy hinnünk kell, és el kell indulnunk, tehát nagyon sokszor az Isten ígérete, és az ígéret meglátása, vagy beteljesedése között eltelik egy időszak, és ebben az időszakban nekünk hinnünk kell, ebben az időszakban nekünk ki kell tartanunk, nyilvánvaló, hogy ez nem megy olyan könnyen, újra és újra az Isten elé kell járulni, azzal az ígérettel, amit kaptunk tőle, vissza kell menni a trónhoz, és hát most idézőjelben emlékeztetni kell, de hát Isten nem kell emlékeztetni, ő nem feledékeny, csak maga az ige is használja ezt a kifejezést, hogy emlékeztessétek az Urat, de hát valójában mindig, amikor olvasom ezt az igét, az csapódik le bennem, hogy nem az Urat kell itt emlékeztetni, hanem saját magamat, hogy ne legyek már olyan ostoba, hogy elfelejtsem, hogy Isten mit mondott nekem. De nagyon sokszor, ahogy Spurgeon is tanítja egyébként, hogy az ígérettel, amit kaptunk Istentől, vissza kell menni a trónhoz, és az Istenhez, és az ígérettel kell imádkozni. Mert amikor az ígérettel imádkozol, amikor azzal az igével imádkozol, amit Isten neked mondott személyesen, akkor biztos, hogy jó, biztos, hogy úgy imádkozol, ahogy imádkozni kell. Mert mi nagyon sokszor nem tudunk jól imádkozni. De ha Isten ad nekünk valamit, ha Isten ad egy mondatot nekünk, vagy ad nekünk bármit, szellemi javakat, akkor azokkal mi már tudunk imádkozni, és ha azzal imádkozunk, amit Isten adott bele a szánkba, akkor jól imádkozunk. És azt mondja Isten igéje, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik jelen időben. Ez azt jelenti, hogy most is, amikor te hallasz engem, akkor, vagy olvasod a Bibliát, valami származik az Isten szájából, amit neked meg kell hallanod, ezt át kell venni. Most fura lesz, amit mondok, de hát értsétek jól, Isten a szádba, a szívedbe és a szádba akarja adni azt, ami az ő szájából származik. De csodálatos az Isten igéje, barátaim. És amikor az Isten a szívedbe és a szádba adja azt, ami az ő szájából származik, akkor azzal imádkozzál, és akkor imádkozol a szellem által, akkor is a szellem által imádkozol, más esetekben is, de akkor is, és akkor tudod, hogy úgy imádkozol, ahogy imádkoznod kell, és azzal a mondattal imádkozol, ahogy imádkoznod kell. És igen, és azt mondja az ige, hogy hit és békességes tűrés által nyerjük el az ígéreteket. Igen, ez az ember is, mikor ment haza, talán töprengett, talán gondolkodott azon, amit Jézus mondott neki, talán látta maga előtt, hogy hazaérek, és a kisfiam kijön, és átölel, és azt mondja, hogy apa, apa, nem tudom, hogy mit gondolhatott ez az ember, de hit. Ugyanúgy, ahogy hit Ábrahám is, amikor fölmentek a hegyre, és megkérdezte tőle a fiú, Izsák, apám, hol van az áldozat? És azt mondta Ábrahám, Isten gondoskodik magának áldozatról, mert olyan hite volt Ábrahámnak, ami már a feltámadásba vetett hit volt, és ennek az embernek is volt feltámadásba vetett hite, mert amikor az ige megérint téged, amikor az ige bejön a te szívedbe, akkor a feltámadás ereje megérint téged, drága barátom, testvérem. A feltámadás ereje megérint téged, és elkezd munkálkodni a te életedbe. Engedd meg Istennek, hogy munkálkodjon benned a feltámadásnak az erején keresztül, mert akkor meggyógyul. Akkor megszabadulsz, akkor megváltozol, akkor kijössz abból a bűnből, amivel talán éveken át küszködtél. És ez az ember is talán ment és gondolkodott, hogy mi fog történni, tényleg meggyógyul, stb. De mégis hit, és eszembe jut az a történet, amikor egy másik apáról szól, és egy másik fiúról, ez a Márk evangéliumban van, mikor azt mondja Jézusnak, Jézus kezdődő, hogy hiszed, hogy megtehetem, és azt mondja, vagy azt mondja Jézusnak, hogy segíts az én fiamon, hát ha meg tudod tenni, ha lehetséges, és Jézus visszakérdez, lehetséges? Minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor azt mondja ez az ember, Uram, hiszek, de segíts az én hitetlenségemen. És én rájöttem, hogy ez azt jelenti, hogy ebben az ember próbált hinni, próbált bízni, de közben kételyek is voltak benne, és ez a kettő küszködött benne, mert az ember sokszor egy csatatér, sokszor csatatér vagyunk, azt szeretném neked mondani, hogy nagy kételyek között a fejedben is tud már működni egy pici hit a szívedben. Érted? Kételyekkel a fejedben mégis tud működni egy pici hit a szívedben. De csak akkor, De csak akkor, ha a szívedben lévő hitre figyelsz, ha a szívedben lévő pici magra figyelsz, amit Isten adott neked, arra a pici kis igére, arra a valamire, amit Isten adott neked, akkor ez a valami fel fog növekedni benned, és le fogja győzni a kételyeket. A kételyek ki fognak száradni az elmédből, és a hited fel fog növekedni. És de csak akkor, ha a jó döntést hozol. És tehát ha az igére figyelsz, és a hatodik dolog, hogy beteljesedett, meggyógyult a fiú, ismeritek a történetet, jött a szolga, és mondta, hogy meggyógyult, és kiderült, hogy akkor, mikor Jézus mondta, hogy menj a te fiadért, és azt mondja az ige, hogy és hit az ő egész házával. Ez az ember igazából kétszer hit. Egyszer hit a szónak, amit az Úrtól hallott, és amikor beteljesedett az egész, akkor megint hit, de ez már egy másfajta hit volt. Ez a hitnek, én úgy mondanám, hogy a hitnek a kiteljesedése volt. Tehát ez már az volt, amikor végérvényesen elkönyvelhette magában, hogy igen, Jézusban tényleg lehet bízni. És ugye hányszor volt olyan, hogy imádkoztunk, kértünk valamit az Úrtól, és persze bíztunk mi az Úrba, de amikor beteljesedik az, amit Isten mond neked, a szemed előtt van, amit Isten mond neked. Az egy annyira, én nem is tudom elmondani, szóval persze nem a láthatókra nézünk, ez igaz, ez így van. Ez így van. De mégis a megtapasztalások olyan mértékű bizalmat építenek ki az emberbe, hogyha legközelebb belekerülsz egy próbába, és lehet, hogy arra se vagy képes, hogy hallj valamit Istentől, mert annyira össze vagy zavarodva, akkor is tudod azt tenni, amit Dávid tett. Mit csinál Dávid sokszor? Emlékeztette magát a régi dolgokra, azt mondja, emlékezem a régi dolgokra. És visszaemlékezett, Isten ebből is megszabadított, abból is megszabadított, abból is, akárhány évre már, nem is tudom mióta hívő vagyok, és eddig soha nem hagyott cserbe Isten. Ha eddig nem hagyott cserbe, és megmutatta, hogy bízhatok benne, most nem tudom, hogy mit fog csinálni, lehet, hogy belehalok ebbe a dologba, amiben most benne vagyok, de ha mégis belehalok, akkor Isten akaratából fogok belehalni. Ha meg nem halok bele, akkor meg Isten akaratából fogok nem belehalni. Tehát az, amikor látjuk az Isten működni, tapasztaljuk az Isten működni az életünkben, az, tehát igen, hitben járunk, és nem látásban, ez így van, de ugyanakkor mégis a megtapasztalások is kiépítenek egyfajta bizalmat, egy ilyen, tulajdonképpen ez olyan, mint amikor nyugtázol valamit, amit eddig is tudtál már, de most, amikor látod, hogy a valós fizikai valóságban is bejön, akkor nyugtázod, hogy igen, aha, tehát jól tudtam, jól hittem, hogy az Istenben lehet bízni. Szóval igazából ez volt, talán ez lehetett ennél az embernél is, nem biztos, de talán ez lehetett nála is, amikor mondja az ige, hogy hitt az ő egész házával, hogy amit eddig láttak, vagy látott az ember a szívében, azt végérvényesen nyugtázta, elkönyvelte, aláírta, hogy igen, Istenben lehet bízni. És drága barátaim, Istenben lehet bízni. Istenben lehet bízni. Drága mennyei atyám, csodálatos vagy, Uram. Csodálatos a te beszéded, Uram. Kimeríthetetlen forrás, élő vizek folyamai, Uram. Most is érzem a bensőmben ezt az erőt, Uram, a te jelenlétedet, a te közelségedet, ami mindennél jobb, Uram, mindennél, egyszerűen mindennél. Köszönöm neked, drága Uram, hogy itt vagy közöttünk, és hiszem, hogy ma hallhattunk tőled, Uram. Mindenkinek adtál hozzáillő eledelt, ezt vagy elfogadta, vagy nem, de mindenkinek adtál, Uram. Szólj egy szót még, Uram, akkor, amikor otthon vagyunk, vagy akkor, amikor közösségben vagyunk, amikor rád irányulnak a gondolataim, mindig szólj egy szót, Uram, azokhoz, akik téged keresnek. Köszönöm, hogy a te szavadban, a te igédben benne van a szerelmed, a te szereteted, amit irántunk érzel. És ez egy halálos szerelem, mert Jézust odaadtad értünk, ő meghalt értünk, és feltámadt értünk. És a te beszéded, ahogy bejön a szívünkbe, Uram, ez a szeretet nem csak megérint, hanem átölel, átjár bennünket. Ez a szeretet, a teljes szeretet, amely kiűz minden félelmet, és te vagy a szeretet, Uram. Köszönöm neked, Uram. Imádkozom hozzád, hogy mindenki taníts meg arra, hogy ezeket a nem is gyakorlati lépéseket, hanem ilyen támasztékokat, útjelzőket, ki az ő egyéni életében hogyan tudja megvalósítani. Add, Uram, hogy ez ne egy tanítás legyen csak, mert akkor ez semmit nem ér. Ez ne egy tanítás legyen csak, ami ma elhangzott, hanem élet és szellem mindazok számára, akik téged befogadnak, akik téged akarnak, Uram. Mennyei Atyám! Nagyon-nagyon-nagyon szeretünk téged. Nagyon szeretünk. De csak azért szeretünk nagyon, mert te már előbb szerettél minket. Az Úr Jézus nevében köszönöm, hogy meghallgattál, Uram. Amen.
Amen.
Isten áldjon meg benneteket.